Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Üdvözlöm a stúdióban Tóth Györgyöt, a Mediátor Head of Storytellingjét.
Szerbusz Viktor, üdvözlöm a hallgatókat, immár részemről másodszor újra a stúdióból.
Aminek örülünk, és ugyancsak üdvözlöm Dankó Bencét, a Mediátor stratégiai vezetőjét. Szevasz, Bence!
Ez egy kis fedélzet nekünk ez a stúdió, így a kommunikáció.
Tehát a krüdva fedélzeten, igen. A mai fő témánk az appokról fog szólni, vagyis arról, hogy érdemes-e ma appot fejleszteni, hogyan kell appot fejleszteni. Ennek okán pedig Lukács Bencét hívtuk vendégül a Supercharge-tól. A mai platform hírünk az az, hogy érkezik a reklámos Netflix. Aztán szó lesz egy NMHH-s kutatásról, amely a magyar reklámokról és a magyar termékekről szól. Beszélünk a PIK mikrovilágról, egy nagyon esztétikus reklámról, egy nagyon esztétikus kampányról. Beszélünk a Zingburger új kampányáról, amely a Slam Poetry-re lett felfűzve, és a spot szemlében pedig az Eurojackpot új spotja a témánk, amiről szintén beszéljünk eleget. Érdekes, hogy maga ez a gyorsan meggazdagodásnak a témaköre, ezt pont egyébként most témaként választottam az Egészségkód című műsorba is, tehát arról lesz szó, hogy patológiásan mi történik az emberrel, amikor hirtelen sok pénze lesz. Azt mondja, hogy előjáróban annyit mondhatok, hogy nem feltétlenül jó. Na mindegy, de ez a reklám nem erről szól, hanem arról szól, hogy az ember hogyan élvezi a milliárdosok életét.
Illetve kapcsolódva ahhoz, amit mondtál, pont az ellentétéről szól, mert ugye a reklámnak az lenne az üzenete, hogy valamilyen módon mégsem te nem változol meg, te ugyanaz maradsz, ugyanazok a dolgok vonzanak, az egyszerűség, bármi, de ezt egy sokkal luxibb környezetben tudod, igen. Igen. Tehát ennek az egész...
A legjobb az, bocsánat, minden vasárnap ugyanúgy én mosom le a vasat. Látok egy nagy totált, és egy óriási repülőgépet mos a csávó.
És szerintem ez az egyik legjobb sor ebben a reklámban, erre szerintem, amikor Bencével együtt néztük, hiszen mi mindig alaposan felkészülünk erre a műsorra, ezen kacagtunk föl, úgy igazán, és szerintem ilyen gegekből tele van, meg szerintem ez a része, tehát maga a sztori felépítése oké. Nekem egy picit az üzenetével van egy ilyen problémám, hogy ez arra emlékeztet, mint amikor sztorikat olvasol lottómilliómosokról, és akkor eleve nagyon sok sztori van arról, hogy milyen sors lett később, tehát mennyire tud élni a gazdagságával, és ugyanezt mutatja be, hogy gyakorlatilag ez az egyszerűség, ez így megmaradt. Tehát picit nekem arra emlékeztet, amikor A8-os Audikat láttunk a lakótelepek előtt, vagy a panelházak előtt, tehát hogy nagyon lehozza a földre ezt a dolgot, és nekem ez egy picit az egyszerűsítés, ez nem ütötte meg nálam a hangot.
Mi bajod a használt prémiummal? Bence?
Én nagyon örültem a kreatív sziporkázásnak. Tehát, hogy itt az alkotók azok úgy gondolták, hogy igen, akkor tényleg mutassunk nagyot, tényleg menjünk el extrémbe, legyen űr, legyen tényleg repülőgép hétvégi lemosása hobbi jelleggel, szenvedélyből, és hogy tényleg így alapvetően megkapták a gyártók, alkotók, a kreatívok ezeket a lehetőségeket, hogy tényleg ezeket a jeleneteket utómunkával, effektekkel, viszonylag tisztességesen és inkább látványosan készítsék el. A látvány világával ez a spot biztos, hogy a átlagos hétköznapi reklámblokkból kilóg, és ez egy piros pont a részemről.
Hát akkor menjünk is tovább egy újabb piros pontra, remélhetőleg a Zingburger új kampányára, amelyben három költőt, illetve slam poetristát, ezt nem tudom, hogy így jól mondom-e, alkalmaznak, méghozzá Szaidot, Kemény Zsófit és Mészáros Petit, és hát ezek megint a történetmesés, hát head of storytelling, Gyuri, hát végre. Tehát a témánál vagyunk, a történetmesélés ereje. És nekem ezért tetszenek ezek a spotok, mert... egy kicsit mindig megcsavarja az agyat, hogyha verset olvasol vagy hallgatsz, és ez jó, hogy pont a Zingburger tette magáévá ezt az ötletet.
És mondhatjuk, már sokat szó nyúltak bele a tutiba, így a content ja, részekkel, igen. Hiszen ugye még emlékeztek a tavalyi összefoglalónk, igen, a mentősztori, tehát hogy ők nagyon sokszor szerintem socialben is, meg alapvetően PR-ban, vagy nem tudom, ilyen beszélgető sztoriban nagyon, nagyon jók, és itt is ugye kiemelted a spotot, és valóban láttunk a felkent költőktől is jó megoldásokat, de ennek volt egy közösségi lába is, ugye, hogy kértek másoktól is nagyon gicses sztorikat, kínrímeket, verseket, tehát ennek volt egy ilyen felmenő sztoria is, és ennek a végeredményét láthatjuk, hogy igazából mit kezdtek ezzel a témával, az étellel és a hamburgerrel, mit kezdtek a hivatásos költők vagy szlemmerek. Ugye itt az a lényeg, hogy a fő üzenete az az, hogy bár amit ők művelnek a szavakkal, az művészet, a hamburger az nem művészet, nem kell bedőlni a bullshitnek, nem kell az, hogy itt a gasztrofilozófiáról hallgassunk el, legyen jó alapanyagokból, tehát hogy szerintem a kreatív keretezése az szenzációs egyébként tényleg.
És igazából nagyon dupla fenekű üzenet, mert ugye egyrészt explicit azt mondja ki, hogy a hamburger az nem művészet, de közben így belrakja egy ilyen nagyon művészi kontextusba meg világba, tehát hogy valamiért mégis így a márkát, a Zink hamburgereket, az ő termékeit egy kicsit így elemeli az ilyen teljesen hétköznapi, körúti valamitől. Stratéga szemmel egy dologra hívnám fel a figyelmet, minden ügyfélkapcsolattal, ügyfelekkel, márkagazdákkal foglalkozó kollégák figyelmét, hogy azért itt az első alapötlet, legyenek versek hamburgerről, vagy a Zinkburgerről, azért ez így eléggé laposkán és erőltetetten hangzik. Hogy verseljük meg a hamburgereket, hamburgerezést. Ez nagyon-nagyon bénán és erőltetetten hangzik, és mégis emellé tudott egy olyan kivitelezés járulni, meg olyan közreműködőket tudtak bevonni, akik egy ilyen nagyon lapos, erőltetett és alapvetően egy kicsit béna, basic ötletet meg tudtak csinálni izgalmasan és magas színvonalon.
Magyarul azt mondod a stratégáknak, hogy innen volt szép nyerni.
Mint ahogy a PIK is egyébként nagyon szépet gurított, maradunk akkor a kaják világánál, és a mikrovilágnál, a PIK mikrovilágánál. Lampert Benedek fotóst kérték meg, hogy egy mikrovilágot teremtsen a vizuálisan a PIK szalámik köré, és nekem ez nagyon tetszik. Én mindig szerettem azokat a vizuális megoldásokat, amikor egy ilyen kreált, mindenként csak a mikrovilág szót használom, míg a kreált mikrovilágot alkalmaznak, ezzel mondanak el történetet, szépen bevilágítva. Esztétikailag én azt mondom, hogy 10/10. És mit mondanak a szakemberek arról, hogy ez kampány jellegét tekintve milyen ez a reklám?
Én nagyon sajnáltam, hogy igazából nem használták ki annyira ennek a felületnek és a formátumnak a lehetőségeit.
Ugye itt az új csomagolásról volt szó, ezt nem mondtam el, bocsánat, tehát hogy új csomagolás kapott a PIK.
Igen, de hogy igazából ezek az apró figurák, apró világ és mellette egy-egy nagynak tűnő szalámi részlet, ezekből az adottságokból sokkal többet ki lehetett volna hozni. Én ezt érzem, az a néhány fénykép, ami kikerült ezek a kampány kapcsán, ott abban olyan iszonyú nagy fantázia nem volt. Én tudom ajánlani mindenki figyelmébe a közel 10 éves Groove Armada Look Me in the Eye Sister videoklippet, ahol igazából ezt a mikrovilágos históriát elég jól kimaxolják. Tehát hogy azt a szintet lehetett volna azért ebbe a kampányba hozni.
Igen, és nem is csak ilyen régre, de pár éve már látható ez a fotósorozatokban is, meg ugye maga az említett fotós is a LEGO kampányában dolgozott, sőt ugye alapvetően LEGO-kkal lett híres így Instán. Tehát egy picit én egy ilyen késést érzek ebben a dologban. Másik, hogy igazából nem feltétlenül van ez így on-brand, tehát nem biztos, hogy érted az apropóját, hogy miért éppen ehhez az eszközhöz nyúltak, bár legalább 2 perce beszélünk már róla.
Egy gyors aktualitás, az NMHH kutatásából kiderült, hogy 9%-ra nőtt a magyar termékeket népszerűsítő új reklámspotok aránya az elmúlt év második felében. Mit mond a költő?
Mindenképpen azt, hogy vannak olyan magyar márkák, akiknek olyan elérésre van szükségük, amit a tévé tud költséghatékonyan biztosítani.
Bocs, ez az újdonság volt?
Nyilván az van, hogy egy csomó fejlődő, feltörekvő márka esetében, akik igazából korábban, 1-2 évvel korábban még korlátozottabb reklámbüdzsével rendelkeztek, azoknak a fejében úgy van meg a tévé, hogy ez egy ilyen szörnyű drága dolog. Igazából a tévé az valóban a belépési küszöb az költséges, de egy bizonyos elérés fölött már azért jóval költséghatékonyabban működik, vagy működhet, mint a különféle social és online megoldások.
Illetve amire a kutatás igazából nem ilyen részletességgel elemezve az idézett cikkben, tehát nem igazán tudjuk, hogy ezek most milyen típusúak, szerintem megnövekedett annak a hazai márka említés, hazai termék említésnek a száma is, amikor akár áruházláncok hívják fel a figyelmet arra, hogy a saját márkás termékeik azok magyar termékek, tehát én nem biztos, hogy csak kis márkákról beszélünk, hanem arról, hogy ez a mennyire lett selling point, mennyire lett ez egy ilyen eladás ösztönző dolog, hogy hazai terméket választhatsz akár nagy áruházláncok polcairól is.
Az utolsó hírünk az, hogy érkezik a reklámos Netflix. Hát én nem vagyok Netflix-el használó, úgyhogy nekem aztán mondhatjátok, de a reklámoktól ki vagyok. Most akkor nincs filmnézés reklám nélkül? Most akkor ezt kell értelmezni? Már a streaming lenne világban is?
Miért ne lenne? Maximum előfizetsz
rá. Kicsit tehát, még drágább. Na, de amúgy is előfizetsz hát, a Netflixre.
Nem? De ez egy olcsított Netflix lesz. Tehát egy, ez egy, ha jól vettem ki a hírből, bár szerintem itt még ilyen nyilván állandóan újra és újra evolválódó sztorik vannak ebből, de ha jól vettem ki, akkor ez egy olcsó előfizetés, viszont cserébe reklámokat fogsz nézni. Rámehetünk többféle üzletpolitikai dologra, de itt nagyon fontos hírek történtek az elmúlt két napban, gyakorlatilag itt egy 40%-os részvényzuhanást is láthattunk. Amiatt is érdekes sztori ez, hogy két nappal ezelőtt jött ki, hogy gyakorlatilag 200 000-rel zuhant az előfizetők száma egy év alatt, miközben ez 11 éve folyamatos emelkedés volt, és erre az évre 2 milliós bővüléssel kalkuláltak, ami számoljuk ki, hogy óriási gap.
És nyilván ebbe a 200 000-es csökkenésben az is benne van, hogy az orosz piacon milyen veszteségeket szenvedett el a Netflix szükségszerűen.
Hát találunk vissza a természethez, lehet, hogy az is benne van, nem? Pillanatokon belül érkezik Lukács Bence, akivel az appokról, az appfejlesztésről fogunk beszélgetni. Maradjanak velünk! Rebrief. A vendégünk Lukács Bence, a Supercharge digitális termékstratégia csapatának vezetője.
Sziasztok!
Hadd kezdjem egy személyes történettel. Az applikációkról lesz szó, de ezt már mondtuk az imént a kedves hallgatóknak. Szóval az én legfrissebb és legélénkebben élő élményem az applikációkkal kapcsolatban az az, hogy betértem Svédországban egy bárba. Azt hiszem egyébként múltkor meséltem ezt a történetet, és megkérdezték, hogy megvan-e a bárnak az applikációja. Mondom, nincsen, én csak innék egy italt. De hogy van nálam kártya, tehát ha nem fogadnak-e készpénzt, az is jó, mert van nálam kártya. Nem jó, le kell tölteni az applikációt. Na hát abban maradtunk, hogy mivel elfelejtettem az app kódomat a telefonomhoz, ezt az Apple ID-t elfelejtettem, ezért nem tudtam megnyitni, nem tudtam letölteni az applikációt, ergo elkullogtam a helyről, tehát tök megalázó volt. Aha. Erről fogunk beszélgetni a következő 10 percben, hogy applikáció hegyén és hátán, és hogy ennek van-e értelme, kell-e, meddig fog ezt tartani, és egyáltalán minek? Minek?
Egyébként ez jól mutatja ez a példa, amit most mondtál, hogy azért jól át kell gondolni, hogy tényleg milyen esetben érdemes alkalmazást fejleszteni.
Tehát, hogy túltolták,
és főleg, hát abszolút túltolták, és főleg az, hogy egy ilyen helyzetben, amikor egyszer beülsz egy kávézóba, ott nyilván senki nem fog amiatt letölteni egy alkalmazást, vagy hát ez egy ilyen extra gát ahhoz, hogy rendelj egy kávét. Úgyhogy tényleg ezen kell gondolkodni, hogy hol van ez a pont, amikor már érdemes, és főleg, hogy mire.
De ti is tapasztaljátok egyébként, hogy minthogyha így a márkák hozzáállása az alkalmazásokhoz így az elmúlt egy-másfél-két évben Magyarországon változott volna, hogy míg azelőtt kifejezetten kerestek funkcionalitást, és valamilyen szolgáltatás vagy élmény mellé próbáltak a márkák alkalmazást építeni, most minthogyha elkezdtek volna kommunikációs felületként, CRM eszközként tekinteni az alkalmazásokra.
Uh-huh. Valóban nyilván egyre kézenfekvőbb megoldásnak tűnik, hogy nagyjából mindenre alkalmazást fejleszünk, és ezt egy ilyen extra kommunikációs csatornaként képzeljük el. De én továbbra is azt gondolom, hogy a fogyasztók azok igazából nem vágynak arra, hogy egy márka egy alkalmazáson keresztül kommunikáljon velük. Uh-huh. Ez inkább a cégeknek az igénye, és nem pedig a fogyasztóké. És továbbra is onnan érdemes megközelíteni, hogy akkor érdemes alkalmazást fejleszteni, hogyha találunk egy olyan releváns felhasználói problémát, amire az alkalmazás megoldás nyújt, ami miatt érdemes azt letölteni.
Várjál, hol kezdődik a probléma? Tehát mi az, amikor azt mondjuk, hogy na jó, erre már nincs más megoldás, csak egy alkalmazás?
Nem hiszem, hogy ezt így meg lehet húzni, hanem inkább úgy kell megközelíteni, hogy mivel foglalkozik a te márkád. Mondjuk tegyük föl, te vagy a Nike, és te futócipőket árulsz. És hogyha egyen hátrébb lépsz, és ilyen távlati szempontban nézed meg, hogy oké, akkor én most nem csak azzal foglalkozok, hogy futócipőket gyártok, hanem én a fogyasztóinknak a futó élményét, a futás élményét szeretném javítani, és akkor mondjuk erre fejlesztek egy alkalmazást, mint ahogy egyébként
neki
ebbe az irányba indult el, szerintem egyik legjobb példa arra, hogy egy brand hogyan tud...
Hát az egyik első, ugye?
Tehát ilyen fitness tracking alkalmazások között benne van így a top 5-be a Nike-nek az alkalmazása, ő egyébként abba az irányba ment el, hogy ezt elkezdte szegmentálni, hogy van egy külön futó alkalmazás, van egy külön gördeszkásoknak szóló app, van ugye az ilyen otthoni ilyen fitness tréningezés, tehát hogy akkor érzik azt a felhasználók, hogy számukra ez a márka releváns, hogyha ők vannak egy helyzetben, és a márka igaz ebben segít nekik, hogy ezt hogyan tudnak motiváltabbak lenni, egyebek.
Régebben azért az jellemző volt, hogy a felhasználók, legalábbis egy részük, hogyha valaki egy alkalmazással jelentkezett, vagy azt így ajánlgatta, akkor az, annak volt egy ilyen hype-ja, hogy van alkalmazás, meg izgalmas, fedezzük fel, akkor ezt talán kimondhatjuk, hogy ez most már nem igaz? Önmagában az, hogy elkészült egy app, ennek nincs hírértéke, és kevés felhasználót szólít meg?
Hát igen, tehát ennek így az újdonság varázsa az már így az utóbbi 10 évben nyilván elkezdett csökkenni, és most már senki nem lepődik meg csak azon, hogy kijött egy új alkalmazás. Tehát ilyen szempontból így magasabb a küszöb, ami miatt mondjuk érdemes letölteni egy appot, vagy ami felkelti a figyelmet.
És ugyanakkor... a küszöb tekintetében egyébként hogy állunk? Úgyhogy most, mivel már rutinosabbak a felhasználók, sokkal kevesebb vagy kisebb erőfeszítés egy alkalmazás telepítése, vagy az még mindig igazából egy nyűg, és a felhasználók nagy része, ha teheti, akkor kerüli.
Hát van egy olyan trend, hogy egyrészt most már nagyobbak lettek, a több hely van a telefonon. Régen ez egy komoly gát volt, hogy egyrészt, hogy nem volt olyan internetcsomagod. Most azért ez már kevésbé jellemző, tehát ilyen szempontból egy picit könnyebb lett letölteni egy alkalmazást, de azért továbbra is az van, hogy mivel meg annyiféle van, jobban meggondoljuk azt, hogy akkor mi lesz az, amit ténylegesen használni fog. Tehát azért egyszerű alkalmakra teljesen felesleges alkalmazást fejleszteni, mint ahogy mondtad a példádat.
Az valószínűleg zsákutca egyébként. Tehát nem hiszem azt, hogy ott ilyen tömeges letöltések vannak.
Ne. Hát nyilván, aki mondjuk törzsvendég is visszajár.
Az, érted, az mekkora tömeg lehet?
Az biztos, hogy azt a kérdést nem fölteszik a felhasználók, miatt letöltenek egy alkalmazást, hogy vajon fogom ezt hosszabb távon, holnap is, meg holnap után is használni. Egyébként az látszik ilyen lemorzsolódás tekintetében, hogy az appoknak körülbelül a negyedét, tehát ilyen 25%-át azt letöltés után még egyszer megnyitják, és aztán soha többet.
Kész.
És körülbelül a 30% jut el oda, hogy mondjuk 3 hónappal később is még használják azt az appot.
Mikortól válik egyébként profitábilissé? Tehát mikortól érzi azt egy megrendelő, aki egy appot megrendel, hogy ez megérte?
Nehéz kérdés, ez nagyon függ attól, hogy pontosan mire szolgál az alkalmazás. Tehát nyilván egy ilyen Nike-szerű brandkommunikációs appnál, ott nyilván az a cél, hogy ez hosszú távon tényleg ilyen szokás szinten tudjon kialakulni, vagy szokás szinten használják.
És szóval ott kialakul egy lojalitás.
Igen, és akkor ez igazából egy nehezen mérhető hozadéka lesz utána, hogy most akkor ez pontosan pénzben mit jelent, meg ezt hogyan lehet monetizálni, de biztosan van nagyon nagy értéke a márka számára. Nyilván könnyebb ilyen elkereskedelem jellegű appokban mérni azt, hogy pontosan mennyi vásárlás volt az alkalmazásból, meg nyilván a loyalty program, tehát a hűségprogramokkal operáló alkalmazásoknál ott is sokkal könnyebb követni, hogy milyen a használat.
Nézzük meg egy másik szempontból még az alkalmazásoknak a jelentőségét. A Facebook, Google, közösségi média felületek, ezek egyre inkább abba az irányba viszik a felhasználói szokásokat, hogy a böngészőt a telefonodon, más eszközön nem nagyon nyitod meg, tehát hogy így a úgynevezett nyílt interneten nem nagyon kolbászolsz, hanem a legtöbb tartalomhoz így ezeken a közösségi média alkalmazásokon, esetleg levelezőn, stb. Keresztül férsz hozzá. Indokolt lehet-e például egy websájtnak az appos verzióját lefejleszteni, ami plusz funkcionalitást nem kínál, viszont ugyanúgy nyomható?
Igen, ez valóban így van, hogy a telefonon eltöltött időnek a kb. 80%-a, sőt még több is az appokon keresztül zajlik. Én azt gondolom egyébként, hogy nyilván megmarad még a böngészés is, és ez teljesen a híroldalakat azért továbbra is a böngészőn keresztül nézegetünk meg.
De mindegyik magyar hírportál is ugye lefejlesztette az appot, ami effektíve ugyanaz, mint a szájt.
Jó, de annak például van értelme, mert azt minden nap használják.
Igen. Tehát tényleg az így a nagy választó vonal, hogy a te márkád, vagy a te terméked az egy ilyen ritkán használt, egyszer-egyszer használt története, vagy pedig olyan, amit tényleg ilyen napi szinten, szokás szinten használnak az emberek, akkor érdemes csak egy alkalmazást lefejleszteni, hogyha ez egy ilyen rendszeres visszatérő használatot feltételez. Akkor sem abba az irányba kell elmenni, hogy fogod a webshopot és egy per egy belerakod egy alkalmazásba, hanem érdemes azon gondolkozni, hogy hogyan tudsz ennél többet adni a felhasználóknak.
Utolsó kérdés, 2022-ben hogyan érdemes nekiállni egy appfejlesztésnek? Más ez, mint 5-10 évvel ezelőtt?
Hát egyébként én azt gondolom, hogy sok szempontból más, tehát sokat fejlődött ez a terület. Most már sokkal inkább az ilyen komolyabb fejlesztő cégek ezzel a design thinking módszerrel dolgoznak, tehát azzal, hogy tényleg azt keressük meg, hogy milyen problémája van a felhasználónak abban azon a területen, amivel a mi márkánk egyébként foglalkozik. Tehát mondjuk egy gyors példa erre, hogy az IKEA, ugye a bútor vásárlás kapcsán azt vizsgálta, hogy az látszott, hogy tök nehéz a vásárlásnál azt elképzelni, hogy tényleg hogy fog kinézni a kanapé a valós helyén a szobádba. Ugye erre ezt az IKEA Place nevű alkalmazást csinálták meg, ami ezzel az augmented reality kiterjesztett valóság technológiával a kamerádon keresztül ki tud próbálni, hogy ott 3D-ben hogy néz ki a kanapészék.
Igen, de ez egy valós élmény.
Ez egy valós, és tehát ez egy valós probléma, és ilyen problémákat kell keresni, és szerintem ez a jó irány, hogy erre elmenni. Nyilván az is nagyon sokat változott, hogy egyre profibbak az ilyen app fejlesztők is, meg a tervezők is, és már lehet tesztelni ezeket az alkalmazásokat, mielőtt elkészülne.
Lukács Bence, köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Én is köszönöm.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a Rebrief. Önöknek is köszönjük, hogy bennünket hallgattak. Jövünk jövő héten is. Vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.